Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál, továbbra is Nagy Tamás.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
Többször beszámoltunk már itt az Inforádió brüsszeli hét című műsorában arról, hogy az uniós tagállamok sorra ratifikálják az uniós alkotmány helyébe lépett lisszaboni szerződést, és most minden szem kezd Írországra szegeződni, hiszen június 12-én az írek népszavazáson döntenek arról, hogy akarják-e az új uniós alapszerződést, vagy nem. Milyen előzményekkel várják Írországban a referendumot? Hát több hónap van még hátra a népszavazásig.
Az írországi népszavazás rendkívül érdekes fejleményig kezd válni, két szempontból is. Először azért, mert mint a kérdésben is elhangzott, ez az egyetlen népszavazás Európában, és ezért valahol ez most már kezd európai népszavazással válni. Tulajdonképpen némi túlzással, leegyszerűsítéssel azt lehet mondani, hogy mindazok, akik nagyon nem szeretnék az Európai Uniós új szerződést, a lisszaboni szerződést, azok most Írországba rohannak, abban a reményben, hogy azt a néhány millió embert, aki ott szavazni fog, meg tudják győzni, hogy ők szavazzák le, és akkor egész Európa számára megbukott a dolog a mai szabályok szerint. Ugyanezen ok miatt mindazok, akik viszont szeretnék, hogy a szerződés ott is simán átmenjen, szintén Írországban mennek ellensúlyozni ezt a hatást. Múlt héten Barroso vett részt Dublinban egy tanácskozáson, egy konferencián, ahol viszont éppen érthető módon ő meg az elfogadás mellé mondott érveket hangsúlyozva, hogy nem akarja befolyásolni az ír szavazókat, nem azt akarja mondani, hogy ők mit szavazzanak, de meg akarja magyarázni, hogy miért fontos ez a szerződés. Tehát érdekes módon tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Írországban fognak népszavazni Európa helyett az összes európai ország számára erről a szerződésről, és ez nagyon megdobja a téteket. Azért is kiélezett az ír népszavazás kérdése, mert mint tudjuk, Írországban már bukott meg közös szerződés. A 2000-es nizzai szerződést az írek elsőre leszavazták. Voltak félelmek, kétségek arról, hogy mivel ott szélesedett a rugalmas együttműködések köre, bevonta bizonyos fokig a kül- és védelempolitika egyes eszközeinek a felhasználását is, hogy a ír semlegesség esetleg sérülhet. Nem volt valójában ilyen kitétel a nizzai szerződésben, ami ezt jogosan tette volna, de az ír politika akkor rosszul kommunikálta ezeket a részeket. Igazából utólag bevallották, hogy sehogy se kommunikálták. Ők egyszerűen visszak abba, hogy mivel Írország jól járt az EU-val, tudjuk, hogy Írország szegény országként csatlakozott, és néhány évtized alatt Európa leggazdagabb országa lett, nem kis rész például az EU támogatásoknak a hullámain is előre lépve. Ezért mindenki bízott benne, hogy simán át fog majd menni. Elmaradt az igen kampány a kormány részéről, miközben a szkeptikusok akkor is rendkívül intenzívek és hatásosak voltak, és mint tudjuk, az elutasítók mindig szervezettebbek, mint a támogatók, és összejött egy első elutasító nem. Ez akkor nagyon sokkolóan hatott, tudni, ez akkor nem lesz nizzai szerződés, úgyhogy történt is egy újratárgyalás, aminek eredményeként született egy olyan nyilatkozat, ami egyértelműen deklarálta az ír közvélemény felé, hogy nem minden aggodalom fölösleges, mert jogilag is alátámaszható módon nincsenek olyan kitételek, amik az ő félelméket alátámaszthatnak. És akkor született egy második népszavazás, ahol már viszont átment a többség, akkor már meg volt a kampány is. Most a szkeptikusok abba bíznak, hogy ha egyszer össze tudott jönni egy nem, akkor talán össze tud jönni majd egy másodszor is. Az igen pártiak meg most azért aktívabbak, mert megtanulták legutóbb, hogy ha nem aktívak, akkor még akár kisebbségben is maradhatnak. És ettől valóban a júniusi ír népszavazás az európai ügyekben érdekelt körökben a legközpontibb eseményben.
Az írek tudják, hogy mire szavaznak, hiszen az ilyen kérdésekben mindig felvetődik az a probléma, hogy valójában az állampolgárok nem is tudják, hogy miről szavaznak, vagy éppen belpolitikai indítatásból szavaznak. Mi várható mindezek alapján?
Ez természetesen most is fennáll. Sok EU szakértő tartja, hogy Európai Uniós alapszerződésről nemzeti népszavazást tartani nem a megfelelő eszköz. Más kérdés, hogy az írek ezt nem tudják kivérni, mert alkotmányos kötelezettség minden nemzetközi szerződés megállapodás népszavazásra bocsájtása. De tény, hogy egy-egy ilyen szerződés tényleges részletes tartalmáról az, aki szavaz, többnyire nincs kellő információval, nem ismeri igazából. Tény, hogy minden ilyen szavazást úgy tekint, hogy a kormány kiírt egy népszavazást, és akkor a kormányról szavaz és belpolitikai megfontolások dominálnak. ez az írek esetében most annyival is komplikáltabb, hogy Aher jelenlegi eddigi kor esetében bizonyos korrupciós vádak, problémák merültek fel, tisztázták ugyan őt ez alól, de mint tudjuk, minden ilyen stigma rajta marad egy politikuson, és ez hátrányos lehet. Ennyitől le is mondott, pontosan részben azért is, hogy ne terhelje például a népszavazást az ő személye. Kérdés, hogy ez időben történt-e és elége. Kérdéses azért is egy népszavazás ügye, mert mint látszik ebben a helyzetben is, az az abszurd forgatókönyv állhat elő, hogyha Írországban 1,5 millió ember ellene szavaz, és nem megy el elég arra, hogy az igenre szavazzanak, körülbelül 1,5 millió ember tulajdonképpen 500 millió ember számára meg tudja akadályozni egy szerződés életbe lépését, még akkor is, hogy mindenhol máshol át megy. Úgy tűnik, hogy az írek többsége természetesen ma se a szerződés tételes tartalma alapján fog szavazni, hanem az alapján, amit a kampányok során különböző oldalokról hall. Általában azt lehet mondani, és úgy tűnik, hogy a mai igenpárti ír politika is ebbe az irányba megy el, hogy akkor van esélye Írországban a szerződés átnyomásának, hogyha arra hegyezik ki a meggyőzést, hogy valójában ők most, ha nemmel szavaznak, akkor Európa ellen szavaznak, és rendkívül sok bonyodalmat és problémát okoznak annak az Európai Uniónak, ami viszont mégiscsak előnyös országnak. Tehát a kérdés egyre inkább tulajdonképpen az EU értelme és az EU-tagság értelme köré fog kicsúsosodni, és nem arról, hogy konkrétan most a lisszaboni szerződés 200 oldalában melyik rész miről szól pontosan.
Óhatatlanul is az ember eszébe jut a 2005-ös holland, illetve francia népszavazás az uniós alkotmányról, ahol nemmel szavaztak a hollandok és a franciák, legalábbis a többségük a szerződésre. Ennek köszönhető egyébként, hogy uniós vezetők is megszólalnak, a térségbe utaznak, és hogy fokozódik a kampány, vagy mennyire él ez a párhuzam most az uniós vezetőkben, illetve Írországban?
Ennek a tanulságait nagyon sokat elemezték, és értelemszerűen ez benne van a pakliban, hogy most viszont akkor ugyanez a politikai elit igyekszik széles körben agitálni, magyarázni, emberek közé menni az ír népszavazás esetében, hogy megértesse a dolog értelmét, tétjeit, várható következményeit mindkét irányú kimenetelnek. Hát a másik, amit mondtam, hogy az euroszkeptikusok felmérték, hogy jó eséllyel minden országban a parlament meg fogja szavazni, mert hiszen mindenhol többnyire megvan az a kormányzati többség, ami alapján egyáltalán a kormány hatalma van, már pedig a kormány aláírta a szerződést, tehát akkor a saját többsége is szavazni fog mellette. Az egyetlen gyenge láncszem Írország.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmárzitától, a Brux Info szakértőjétől.
Egy alkoholos témájú bírósági ítélettel foglalkozunk a következő percekben. Svédországban eltérő jövedéki adókulcs alá esik a sör, illetve a bor. Ezt kifogásolta valaki, aki az Európai Bírósághoz fordult. Fontos-e az, hogy kicsoda és pontosan mi volt a panasza?
Az Európai Bizottság kifogásolta azt, hogy Svédországban a különböző jövedéki adót vetnek ki a sörre és a borra, és az Európai Bizottság, aki a versenypolitikáját felel, és a versenypolitika feltételeinek hatását vizsgálja, ellenvetése volt, felszólította az Európai Bizottság Svédországot, hogy tegyen valamit a jövedéki adó kiegyenlítésére.
De mire hivatkoztak? Van hatályban ilyen irányelv, hogy azonos termékcsoportba tartozó termékek nem eshetnek különböző adóztatási mérték alá?
Az Európai Bizottság arra hivatkozott, hogyha a sör és a bor adóztatása különböző jövedéki adómértéket von maga után, akkor ugye Svédországban több sör gyártanak, mint bor, tehát a Svédországban gyártott sör közvetlenül versenyelőnybe kerül az alacsonyabb ára miatt a külföldről behozott borokkal szemben. És ez az, amit az Európai Bizottság kifogásolt, ő ezt közösségi jogba ütközőnek vélte, és ezért indította kezdetben az eljárást Svédország ellen, és miután Svédország nem értett egyet ezzel, ezután az Európai Bíróságon.
És az Európai Bíróság pedig ugye úgy döntött, hogy ez, hogy eltérő kulcson esik ez a két termék adója, ez nem alkalmas a fogyasztók magatartásának a befolyásolására. Ők mire hivatkozva
döntöttek így?
Az Európai Bíróság igazából fogalmakat vizsgál, helyzetelemzést végez, és megnézi azt, hogy mondjuk Svédországban a sör és a borfogyasztás hogyan viszonyul egymáshoz, és akkor megállapította például, hogy a középkategóriás borok rendelkeznek maximum elegendő közös vonással a sörökkel kapcsolatban. Itt jövedékiadó mennyiségeket vizsgált, és utána pedig megállapította, hogy igazából ez nem okoz versenytorzulást a svéd piacon. Tehát ez azt jelenti, hogy azt állapította meg a bíróság, hogy nincs előnye a svéd sörnek a külföldről behozott borokkal szemben.
Brüsszeli hét.
Önök a Brüsszeli hét 82. adását hallották. A korábbi műsorokat és ezt is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió portálján a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom önöket. Búcsúzik önöktől Nagy Tamás, viszont hallásra!